Kedves testvérek, kedves televíziónézők, nincs olyan hosszú dolog, ami egyszer véget nem érne. Ma este elérkeztünk egy hosszú előadás sorozat végéhez. Több mint egy éven át tanulmányoztuk a Jelenések könyvét hétről hétre. Én hiszem, hogy mind akik itt vagyunk, mind a televízió nézői gazdagodtunk ismeretben, lelki tapasztalatokban és lelki megerősítést adott számunkra ez az előadás sorozat. A ma esti záró előadásunknak a címe a Jelenések könyvének összefoglalása. Előadója dr. Tokics Imre testvér.
Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit, és nagyon sok szeretettel köszöntöm a tévénézőket is. Megköszönve, hogy alkalomról alkalomra, napról napra, hétről hétre kitartottak mellettünk a Jelenések könyvének magyarázatában. Nos, hogyan tudnánk összefoglalni a Jelenések könyvének az üzenetét? Ma esti záró előadásunk lényegében ezt a témát próbálja körbejárni, és erre kívánunk válaszolni. Ha egyetlen mondatba kellene összefoglalni a könyv üzenetét, akkor így fogalmaznék. A feltámadott Jézus Krisztus üzen a gyülekezetének. Nem csupán a hét kis-ázsiai közösségnek, nem csupán azoknak, akik János kortársai voltak, akik vagy égtek a buzgóságtól, a Krisztus várástól, Jézus második eljövetelének várásától, vagy lanyhák voltak és világiasak, hanem azoknak is szól, akik későbbi korok keresztényei. Szól a középkor kereszténységhez, a felvilágosultakhoz, az újkor és legújabb kor embereihez. Mindazokhoz szól, akik valamilyen módon kapcsolódnak Krisztushoz, akik Jézus ügyének részesei kívánnak lenni. János ezt az üzenetet, amit összefoglal és apokalipszis névvel lát el, látomás formájában kapja az üzenetet. Igen, van egy történelmi háttere, és ezt nem kerülhetjük ki, hogy Domitianus császár uralkodásának idején, a Krisztus utáni első század végén kapja ezt a kinyilatkoztatást, amikor a császár kultusz frontálisan ütközik az új vallással, a kereszténységgel, amikor a császár kultusz mindent el akar söpörni, aki másképpen mer és tud gondolkodni, amikor a császár kultusz nem azonos kategóriában találkozik a kereszténységgel, és úgy néz ki, hogy ezt a kereszténység semmiféleképpen nem fogja tudni túlélni. Mert mindig lesznek Nérók és Domitianusok, de mindig lesznek János apostolok is. És ebben a nagyfokú üldözésben természetesen a kisebbség, a néhány éve született kereszténység egyre nehezebben viseli a mindennapok terhét, de egy biztos, a megismert igazságban erősödnek. Vannak, akik elhagyják a hitet, vannak, akik hátat fordítanak, vannak, akik oda mennek János apostol idejében, áldoznak a római császároknak és isteneknek, ezzel megmentve az életüket. Vannak, akik hallgatnak, de szívükben beszélnek, de a legtöbben igenis kimerik nyitni szájukat, és elmerik mondani gondolataikat. Ezért íródott a Jelenések könyve, hogy bármilyen korszakban élünk, mindig legyenek emberek, akik Jézus ügyét fontosabbnak tartják saját előmenetelüknél. Tehát a Jelenések könyvének egyrészt van egy konkrét történelmi helyzete, és ez nem más, mint a császárkultusz. De ugyanakkor ez az üzenet szétfeszíti a császárkultuszt, túlhaladja minden időben, történelmi helyzetben, bármilyen államformában lévő kereszténynek szól. Legyen bátor, legyen hűséges, és tartsa Jézus ügyét fontosnak. Ugyanakkor kinyitja nem csak saját kortársainak a szemét, hanem a még meg nem született jövő generációnak is a szemét, hogy a történelmi eseményekre merjünk úgy tekinteni, mint az idők jeleire. Hiszen ezek a jelek azt mutatják, hogy amiről Jézus szólt, amikor azt mondta, hogy elmegyek és helyet készítek, és ismét visszajövök, és elviszlek oda benneteket, ahol én vagyok. Ez azt jelenti, hogy a történelmet meg kell tanulnunk értelmezni. A történelemben fel kell fedezzük az idők jeleit. És János apostol ez saját életében nem csak megtapasztalja, hanem kialakul benne egy profétai érzés, egy profétai látás. Ami az életében történik, azt mindig egybeveti az írásokkal. És mindig megtalálja valahogy a megoldást. És azok, akik elfáradnak, akik a keresztény üldözésben már-már feladnák hitüket, ezeket az embereket János nem leírja, hanem ezek mellé odalép, az apokalipszis tekercsét a kezükbe adja, és azt mondja, olvassátok, vegyétek és olvassátok, erősödjetek meg, legyetek bátrak, legyetek hűségesek. Ha ti hűségesek lesztek, szól a gyámoltalan keresztényekhez, akkor Isten is hűséges lesz hozzátok. Hiszen ez a nagy generációváltás időszaka. Már egy sem él János apostolon kívül, aki még hallhatta volna Jézus szavait élőben. Már senki nem él azok közül, akik ott ültek az esti tábortűznél, vagy ott ültek az olajfák hegyén, vagy látták a jeruzsálemi bevonulását, megtapasztalták csodáit, mert ezek a régi nagyok már átadták helyüket, meghaltak. A legtöbb nem békességben, hanem a keresztény üldözés támadása következtében veszítette el az életét. De a keresztényeknek meg kell tanulni, előre lépni, újabb és újabb generációkon keresztül, előre lépni, előre látni, nem feladni. Ezért mondja azt, refrénszerűen, fejezetenként, többször, akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. A Jelenések könyve, vagy az apokalipszis, ahogy ez görögül olvasható, nem János apostol magán véleményét tartalmazza. Hányszor és hányszor látunk a mai világban, amikor befolyásos emberek felállnak és elmondják a magánvéleményüket. És ez a magánvélemény nagyon sokszor tiszteletre méltó. De ne keverjük össze az apokalipszis könyvét, a Jelenések könyvét és János apostolnak a magánvéleményét. Mert itt nem János beszél, hiszen János apostol is kapja az üzenetet, és ő továbbítja Krisztus üzenetét. Biztos vagyok benne, hogy János apostol sokszor másképpen fogalmazna. Biztos vagyok benne abban is, hogy sokszor finomítana azon az éles, határozott, sarkos gondolatokon, amelyet olvashatunk a Jelenések könyvében, de nem mer. Miért? Mert ha Jézus ezt üzeni a világnak, akkor ő hogyan finomíthatná az üzenetét? Azt is mondhatnám, hogy radikálisan adja tovább. Szó szerint, még akkor is, ha belső világában, a prófétai lelkületében, szelídségében talán másképp látná a dolgokat. És feltehetjük a kérdést, akkor a ma embere, a 21. század keresztény, miért nem érti a jelenések könyvét? Miért van valami szektás félelem ezzel a könyvvel kapcsolatban? Miért van az, hogy olyan szívesen olvassuk a kánon más könyvét vagy könyveit? Miért van az, hogy a jelenések könyvétől félünk, menekülünk? Talán azért, mert annak a léleknek nem értjük igazából a szavát, amely lélek inspirálta a jelenések könyvét. És ez zavar bennünket. Talán azért félünk a jelenések könyvének üzenetétől, mert nincs fülünk. Mert nincs fülünk a lélek hangjára, és nem értjük meg, és ha valamit nem értünk, attól próbálunk menekülni, attól próbáljuk elhatárolni magunkat. És úgy gondoljuk, hogy attól még mi lehetünk jó keresztények, attól még mi lehetünk bibliás emberek, templomos, nagy egyházi ünnepeken az első sorban helyet foglaló emberek, csak éppen egy baj van velünk. Nem értjük azt a lélek hangját. Nem értjük a léleknek azt a hangját, amelyet Jánosnak mondott. Vajon, és itt a következő kérdés, vajon a jelenések könyvének aktualitása már a múlté lenne? Nincsenek üldözések, nincsenek római császárok, mert a Nérók és Domíciánuszokat már eltemették. Ma már szabadság van, alkotmányos jogaink vannak, az alkotmányokban biztosítva van a kereszténységhez való hűségünk lehetősége, emberi jogunk, lelkiismereti jogunk, hogy vallásosak legyünk, vagy nem, és ha bárki ebben valamilyen módon erőszakot alkalmaz velünk szemben, akkor megvannak annak az eszközei, hogy hogyan védhetjük meg magunkat. De valami baj van. Felteszem még egyszer a kérdést. Vajon a jelenések könyvének aktualitása már a múlté lenne? Aktuális ez a könyv a 21. században? Igen. Mert noha a Nérók és Domíciánuszok meghaltak, de valahogy a gondolkodásuk tovább él. Tovább él, amikor kirekesztjük egymást, amikor üldözzük egymást hétköznapjainkban, amikor a kisebbségnek nem adunk jogokat, amikor erővel akarunk megoldani kérdéseket, akár a vallási életben, akár a civil vagy gazdasági szférában. Igen, nincs már olyan apokaliptikus várakozás, mint a Szentírásban volt, mint János apostol idejében volt. Mi már nem kelünk azzal föl, hogy amikor fölébredünk és kinézünk az ablakunkon, és meglátjuk a felkelő napot, soha eszünkbe nem jut az, hogy Jézus vajon ma jön vissza. Ezt tették az ókorban a keresztények. Így köszöntök egymásnak. Nem azt mondták jó reggelt, jó napot, good morning egy másik kultúrában, good afternoon, hanem azt mondták, az Úr közel. Ha ma így köszönnénk, akkor nem csak hogy a szekularizált világ nem értené és kinevetne bennünket, de talán még a komoly hitéletet élő keresztények sem értenék. Nincs fülünk. Elveszítettük a lélek iránt a belső hallásunkat. Nem is akarunk már hallani. Minden napjainkat nem járja át kovászként Jézus eljövetelének, várásának fontossága. Sokkal inkább beszélünk a mindennapiról, beszélünk a politikáról, a gazdaságról, beszélünk az euró és a svájci frank árfolyamáról, beszélünk a tőzsdéről, beszélünk azokról a természeti dolgokról, amelynek részeseivé válunk, de nem beszélünk Jézus második eljöveteléről. Beleilleszkedtünk 21. században élő keresztények a világ ritmikus folyásának mindennapjaiba, és néha kitörünk ebből egy-egy pillanatra, de szekuláris a gondolkodásunk, világias a gondolkodásunk. Olykor-olykor eljövünk egy gyülekezetbe vagy egy templomba, próbáljuk a ránk rakódott port és terhet elvetni magunktól, de valahogy tiltakozik belsőnk, valahogy jobban szeretjük a formalizmust, mint azt a hűséget, amelyet olvashatunk a Jelenések könyvében. Ezt nevezzük rendnek, kiszámíthatóságnak, kiszámítható fejlődésnek, de lassan elfelejtjük, ahogy a 19. században az egész kereszténység elfelejtette Jézus visszajövetelét. És ha Jézus visszajövetelét kiemeljük a Szentírásból, akkor az egész tanrendszer, az egész üzenet összedől, mert ez a váz olyan, mint a csontvázunk. Ha a csontvázat kivesszük a testünkből, csak egy halom hús marad. A csont teszi az embert emberré. A hússal, az értelemmel együtt, közösen. Szóval, ha van üzenete a Jelenések könyvének a ma embere számára, akkor ez. Várd Jézust. Mert Jézus vissza fog jönni. Úgy, ahogy a Szentírás mondja, és úgy, ahogy az apostoli hitvallás. Amely után János az első század végén sóvárgott, azt mi már hallani sem akarjuk. János meg volt győződve, és kortársai meg voltak arról győződve, hogy még János életében visszajön Jézus. Olvassuk el János evangéliumának utolsó fejezeteit. És amikor nem jött vissza Jézus, akkor az emberek csalódtak. Berendezkedtek egy más világra, egy más szemléletet, egy más irányt alakította ki az életükben. És János azt mondta, új eget, új földet, új mennyei Jeruzsálemet várunk. Várjuk-e még? Kedves fele barátaim, 21. század küszöbén élő keresztény testvéreim, várjuk-e még az új eget? Várjuk-e még az új földet? Várjuk-e még az új Jeruzsálemet? Úgy tűnik, mintha a Jelenések könyvének proféciái félúton megrekedtek volna. Hiszen amikor János megkapja, akkor azt olvassuk, hogy mindezek hamar be fognak teljesedni. És a beteljesedés megtörtént, de a hamar az nem történt meg. Szóval Ismételten visszatérünk az alapkérdésünkre. Van-e a könyvnek érvényes üzenete és mondani valója a mai keresztény ember számára? Azon túlmenően, hogy saját korának volt érvényes üzenete. De vajon ez az üzenet a 21. században felfogható, aktualizálható-e ma is? Nincs a kereszténységnek egyetlen olyan korszaka, amelyben ne tettek volna az apokalipszis könyvével kapcsolatosan hasonló megjegyzéseket. És el kell mondjuk azt, hogy gyakran előfordult, hogy a legnagyobb teológusok, a legnagyobb hitszónokok, a leghűségesebb lelkészek sem találták meg a Jelenések könyvének aktuális üzenetét. Talán soha nem tették fel annyian a Jelenések könyvével kapcsolatosan ezt a kérdést, mint ma, a 21. században. Van-e a Jelenések könyvének maradandó üzenete a mai olvasó számára? Ha van, hogyan foglalható össze, és hogyan mondható el markánsan ez az üzenet? Először is a szerző perspektívájáról, a szerző szemszögéből figyeljük meg a dolgokat. János apostol világosan látja, hogy halálával nem fog befejeződni a keresztény üldözés, és korszakokon át súlyos teherként fog nehezedni a kereszténységre, az egyház tagjaira. Ugyanakkor azt is látja János apostol, hogy az üldözött egyházból üldöző egyház fog válni rövidesen. Nem szeretnék én itt ebben egészen elmélyülni, csak távirati stílusban hadd említsem meg ugye a keresztes háborúkat, és azt a sok háborút, amit a kereszténység indított az Isten nevében. Nem mehetünk el szó nélkül az első és második világháború mellett. Amikor a kereszténység az egyik oldalon álló fegyvereket is megáldotta, és a másik oldalon lévő fegyvereket is megáldotta. Nem mehetünk el a holokauszt ténye mellett, vagy ahogy zsidó felebarátaink és testvéreink mondják, a Soá mellett sem. Amikor azért kellett elpusztulni emberek százezreinek, mert valamilyen vér csörgedezett benne. Nem is a hit, nem is a valláshoz való affinitás volt a fontos, csak a származás. Tehát, ha van újra kezdésnek lehetősége, ha van, amit meg kell bánjunk kollektíven, még akkor is, ha én személyesen nem vettem részt sem az első, sem a második világháborúban, vagy a holokausztban, de a keresztények igen. És ezt világosan látja János. Az üldözött egyházból üldöző egyház válik. És látja János, hihetetlenül szomorú. Látja az elpártolást, a hitehagyást, amely korszakokon keresztül mindig túlhaladja néhány lépéssel az elődök hitehagyását. Tehát a könyv üzenete markásan így foglalható össze. Krisztus iránti hűség fontosabb minden egyházi célnál. A következő, ami az üzenettel kapcsolatosan megjelenik, az idők jelei, amiről már szóltunk néhány gondolatot. A világunkat megrázó események nem véletlenszerűen következnek be, hanem valamilyen módon előképei beletorlódnak abba a képbe, amely Jézus második eljöveteléről beszél. Ez egy jellegzetes bibliai gondolkodás, amely sajnos a korunkban kiveszőben van. Néhány kisegyház látja a világunkban lejátszódó folyamatokat, és ezt összehasonlítja a Bibliának az üzenetével, mondhatnánk proféciáival, és azt látjuk, hogy a világunkban zajlódó eseményekről szólt a Szentírást, szólt maga a názáreti Jézus. Amikor azt mondja, hogy nemzet támad nemzet ellen, ország ország ellen, lesznek földrengések, éhhalálok, lesznek hatalmas fertőzések, dökhalálok, mindenfelé. És ha szétnézünk világunkban, már fel sem kapjuk a fejünket, ha azt halljuk, hogy 100 ember meghalt. Már oda se figyelünk, ha azt halljuk, hogy 1000 ember meghalt. Hiszen a média úgy sugározza ránk a híreket, hogy legalább 10 000 vagy 100 000 ember halála szükséges ahhoz, hogy a mai világban már elálmosodott gondolatunk, figyelmünk ismét feléledjen. Ugyanakkor azt is el kell mondjuk a világunk eseményeivel kapcsolatban, hogy nem minden esemény Jézus második eljövetelének része. Nem szabad ráerőltetni a dolgokat Jézus második eljövetelére. Ugyanakkor azt látjuk, hogy a világban csapások, természeti katasztrófák vannak. És ezek a csapások és természeti katasztrófák előjelei annak a parúziának, annak az eljövetelnek, amiről a Szentírás szól. Mi a könyv üzenete? A könyv üzenetében megjelennek a 7-es számok. 7 pecsét, 7 trombita szó, 7 haragcsésze. És amikor olvassuk ezeket a fejezeteket, azt látjuk, mintha János szerette volna a borzalmakat. Mintha János valami krimi filmet ókori eszközökkel fogalmazott volna meg. Nem erről van szó. Látnunk kell, hogy a történelem egyre durvább. Egyre durvább. És az emberek figyelme csak egyre durvább eszközökkel tartható fenn. És jól jegyezzük meg, Sátán és Isten küzdelme a mennyben nem fejeződött be. És János apostol világosan látja, hogy Isten és a Sátán közötti küzdelem folytatódik az embervilágunkban. Folytatódik sokszor bennünk, akik tudjuk, hogy mi a jó, és mi a rossz, és valami megmagyarázhatatlan dolognak engedelmeskedve, mégis gyakorta a rosszat választjuk. Aki Isten és Sátán küzdelme nélkül akarja megfejteni a Jelenések könyvének üzenetét, az soha világosan nem fogja megérteni. Mert minél erősebb Sátán haragja a maradék ellen, a hűségesek ellen, Isten óvó és támogató megnyilvánulása, annál biztosabban lehet látni ezek életében. És elérkeztünk egy következő gondolatunkhoz. Pesszimista vagy optimista-e a könyv üzenete? Sokan úgy gondolják, hogy a Jelenések könyve egy pesszimista könyv. Nem érdemes olvasni, hiszen olyan sok borzalom, olyan sok vér, olyan sok tragédia található benne. Most el kell mondjuk, Egyetlen egy látomás sem fejeződik be pesszimista szemlélettel, hanem minden látomásnak van egy kivezető útja. És erről a kivezető útról világosan szól János apostol, illetve azt mondanám, hogy világosan szól a názáreti Jézus János apostolon keresztül. Az örökkévaló megtisztítja a bűnt. Az örökkévaló megtisztítja a teremtett világot a bűntől. Az eget, a földet, a természetünket, a testünket, a szívünket, az értelmünket. Egy új teremtést hoz. És ebben az új teremtésben mindennek lesz helye. A régiek elfelejtetnek, és a régi elmúlik. Hadd kérdezzem meg, kedves nézőim és jelenlévő hallgatók, pesszimista vagy optimista-e a jelenések könyvének üzenete? Igenis, optimista, mert mindig megadja a kimenekülésnek a lehetőségét, ugyanakkor az emberekre bízza ennek a kimenekülésnek a döntését. Isten soha senkit nem fog erővel döntésre kényszeríteni. Mindegyikünk kezében ott van a döntési lehetőség. Ez az Isten képűségünknek a része, a személyes szabadságunk része, hogy eldöntsük, valami mellett, vagy valami ellen akarunk-e lenni. Ugyanakkor azt is világosan láthatjuk, hogy a gonosz hatalmak nem fognak maguktól megszűnni. A gonosz hatalmak nem fogják beismerni, hogy Istennek mégis igaza van, hanem a gonosz a legvégsőkig küzd Istennel szemben. Ugyanakkor az optimista látásmódjához hozzátartozik, hogy beszél a boldogokról. Nagyon érdekes, hogy nem úgy beszél a boldogokról, mint ahogy az evangéliumokban Jézus, hanem egy sajátos perspektíván keresztül. És azt mondja, hogy azok a boldogok, akik megtisztultak, megmosták ruháikat a bárány vérében. A megtisztulás a jelenések könyve szerint egy boldogság, és azt hiszem, hogy a 21. században élő, magyar társadalomban élő, vagy akár az Európában élő emberek számára ez egy hihetetlen aktualitással bír. Igen, nem a tárgyak birtoklása tesz bennünket boldoggá. Nem a házaink vagy lakásaink nagysága vagy minőségi berendezése, mert ebből ki fogunk ábrándulni nagyon hamar, hiszen egy konzumtársadalomban élünk, amiben az a lényeg, hogy versenyt folytassunk, minél nagyobb házaink, kocsijaink és bankszámláink legyenek, és a végén mégis boldogtalanok vagyunk. A boldogság titka a megtisztulás. És a jelenések könyvének ez egy nagyon fontos üzenete. És aki megtisztul, mitől? Hát a bűntől. Milyen bűntől? A saját bűnétől. Mi mindig a másikat akarjuk tisztogatni. A politikusainkat, lelkészeinket, vezetőinket, családtagjainkat, vagy a szomszédjainkat. A jelenések könyve pedig arról szól, hogy mindenki tisztítsa meg Jézus vérén keresztül önmagát. Akik erre képesek, azok lesznek a győztesek. És egy záró gondolatként hadd olvassam fel a nagyon híres E.J. White mondatot ezzel kapcsolatosan. Az egész jelenések könyve tele van a legbecsesebb felemelő ígéretekkel, a legfélelmetesebb ünnepélyes fontosságú figyelmeztetésekkel? Vajon azok, akik azt állítják, hogy ismerik az igazságot, ne olvassák-e azokat a bizonyságtételeket, amelyeket Krisztus adott János apostolnak? Ismernünk kell. János azt szeretné, ha minden korszakban egyre többen tartoznának azokhoz, akik boldogok, akik megtisztultak a bárány vérében. Ezek lesznek a győztesek, akik önmagukon és a kísértéseken Jézus hitével és Isten szeretetével tudnak győzni. Mert Jézus letöri a bűn rabságának bilincseit. Mert Isten fia szabadságot kínál fel. Az elvesztett édeni szabadságot kínálja ismét fel az ember számára. És a jelenések könyvének végén visszaérkezünk Édenkertjébe. Ahonnan valamikor elindult a nagy küzdelem, és János látja prófétai lámpásán keresztül, hogy az emberiség maradéka, a hűségesek, akik készek és képesek voltak a megtisztulásra, visszajutnak az Éden kertjébe. Oda, ahová ősszüleink tartoztak, ahonnan kilettek űzetve. Aki győz, örökségül nyer mindent. És annak Istene leszek, és az fiam lesz nékem, ahogy mondja a 21. fejezet 7. verse. És a lélek és a mennyasszony ezt mondják, jövel. És aki hallja, ezt mondja, jövel. És aki szomjóhozik, jöjjön el, és aki akarja, vegye az élet vizét ingyen. És ezt mondja, aki ezekről bizonyságot tesz, bizony hamar eljövök. Amen. Bizony jövel, Urunk Jézus. A mi Urunk Jézus kegyelme legyen minnyájan, minnyájatokkal ti veletek az Úr kegyelméből. Amen. Szeretném még egyszer megköszönni mindazoknak a megkülönböztetett figyelmét, akik alkalomról alkalomra végigkísérték a jelenések könyvének magyarázatát, akik a médián keresztül, a tévé képernyőjén keresztül minket választottak. Nem szeretem a nagy szavakat. Nem akarok olyan dolgokat mondani, hogy talán, még ilyen nem is volt, hogy 60 előadást, vagy megközelítőleg 60 előadást hallhatunk a jelenések könyvéről. Nem a számok sokasága vagy nagysága, hanem a lelkünkben történt változás az, ami mérhető. Még egyszer, őszintén, tisztelettel és szívből köszönöm mindazoknak a figyelmét, akik velünk voltak. Isten áldja önöket, vigyázzanak magukra, és még bizonyára fogunk találkozni a tévé képernyőjén keresztül. Viszont látásra! Úrunk Istenünk, itt állunk a jelenések könyvének befejezésekor, és arra kérünk, adj látó szemeket, adj halló füleket, vágyakozást a szívünkbe, hogy értsük a lélek szavát. Hiszen ez volt János titka. Ő tökéletesen megértette, és tudta tolmácsolni a következő generációk számára, hogy mit mondott számára a lélek. hiszen enélkül a jelenések könyve értelmetlen írások halmaza csupán. A lélek és a názáreti Jézus teszi egy értelmes egészszé, és ad, hogy ezt az értelmet, ezt az egész voltot külső-belső lényünkkel át tudjuk fogni. Adj vágyakozást, Urunk, a Te eljöveteled irányába. Mosd át gondolkodásunkat, tisztíts meg bennünket, Urunk, izsóppal, hogy tiszták tudjunk lenni, hogy János apostolhoz hasonlóan a győzők közé tudjunk tartozni. Fiadért Jézus nevében. Amen. Maga pedig a békesség Istene szenteljen meg titeket mindenestől, hogy mind testetek, mind lelketek fedhetetlenül őriztessék meg a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Amen.